Kedves hallgatóink, folytatjuk tegnap megkezdett barangolásunkat Törökország keleti tájainak ókeresztény emlékei között. Képzeletben felkeressük a templomokat, kolostorokat, lesz egy kis gasztronómia, török vendégszeretettel fűszerezve, és hallhatunk az ország középső régiójában fekvő Kappadókia, lenyűgöző ókeresztény barlangvárosairól is.
Gyakorlatilag a 4. század környékén volt a kereszténységnek ott egy aranykora, így hivatkoznak rá a törökök is. Még folyamatosan folynak az ásatások, mert vége láthatatlan hatalmas területen fedeztek föl föld alatti városokat. Jelenleg nagyjából 200 föld alatti várost fedeztek fel, ebből a legnagyobb Derinkuyu.
Vendégünk Tóth Ági, a török konyha művészet szakértője, korábbi gasztrodiplomata, a Nár Gurmé márka alapítója, a török nyelv, történelem, kultúra és a török tájak jó ismerője, aki több mint 30-szor járt Törökországban. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Tegnap néhány várost említettél, már beszéltünk Szent Péter barlangjáról, az első keresztény miséző helyről, ahol Szent Péter is megfordult, más keresztény templomokról is. Mondtad, hogy vannak kolostorok is a környéken. Ezekről mit lehet tudni, és hol vannak?
Igen, ugye Mardin városáról tegnap beszéltünk már. Ott, amit a legfontosabb kiemelni, az a Deir ez-Zafarán és a Mór Gábriel kolostorok, ugyanis ők olyan szempontból fontosak és még működő kolostorok, hogy a mai napig őrzik az arámi nyelvet és az ehhez kapcsoló liturgiát. A Deir ez-Zafarán monostor egy szíriai jakobinus monostor volt, az 5. században épült, és ami nagyon érdekes, hogy egy naptemplomra építették, tehát még le tudunk menni a föld alá, a mai napig az idegenvezetők meg tudják mutatni, hogy annak a naptemplomnak a maradványai, amire épült ez a kolostor, az megtalálható volt. Egyébként ez Törökországban több helyen is felelhető, hogy régi pogány központokra, vallási vagy szakrális központokra épültek később templomok, amik, hát tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, akkor az az energia, ami keletkezik egy imádság alatt, az több száz éven keresztül egy bizonyos helyre összpontosul, és hogy előtte a természethez imádkoztak, utána pedig az egyistenhez, gyakorlatilag ez az energia, ez egymásra épül, hogyha így fogalmazhatunk, szóval
hát azért ebben nem menjünk bele, mert lehet a sok, ugye az ókori pogány vallások közül ezt az Ószövetségből is tudjuk, hogy azért volt olyan, ahol emberáldozat volt, meg ilyesmi, tehát azért ezt nem most
persze,
nem össze.
Nem, igen.
Ott ezekben a kolostorokban jártál-e? Be lehet-e oda menni?
Igen. A Deir ez-Zafarán kolostor olyan szempontból nagyon különleges, hogy Mardintól nem messze található, oda akár taxival vagy buszokkal is el lehet jutni. Építészetileg is gyönyörű, egy működő kolostorról van szó, tehát ott még találkozhatunk ott élő szerzetesekkel.
Ez ortodox kolostor?
Igen. És a Deir ez-Zafarán, ugye a Zafarán névből következtethetünk arra, ugye ez a régi spanyol nyelven is a sáfránt jelentette, mert hogy régebben ők abból éltek, hogy sáfránt termesztettek a környéken, és egyébként még a mai napig sáfránnyal ízesített fekete teát lehet náluk vásárolni, úgyhogy annó én is hoztam ebből, mert ez egy nagyon-nagyon különleges gasztronómiai, vagy hát egy gasztronómiai különlegesség tulajdonképpen náluk, amit megkóstolhatott az ember. Egyébként, ami még érdekes, hogy egykor a szírortodox pátriárka székhelye volt ez a kolostor. Amit még esetleg említeni érdemes, az Diyarbakir, amiről valószínűleg, hogyha valaki kicsit is foglalkozott Törökországgal, akkor elsősorban a kurdok fognak az eszébe jutni, mert hogy Diyarbakirt mindig úgy emlegették, mint a kurdok központja Kelet-Törökországban. Itt élnek legnagyobb számban kurdok ezen a területen, de alapvetően egy kevert város, tehát törökök és kurdok is élnek, illetve nagyon sok arab származású ember. És itt találkoztunk, vagy hát találtunk rá egy nagyon érdekes templomra, Szent Mária vagy Mária anya templomként emlegetik, ők törökül. Ez egy szír ortodox templom, ami az első században még egy pogány imahely volt, viszont a harmadik századtól kezdték el építeni magát ezt a templomot, és azt még elfelejtettem mondani, hogy található még mindig az oltár mellett két oszlop, amiről azt állítják, hogy ezek 4000 évesek, ezek az oszlopok, és egy korai naptemplomnak a maradványai. Ez a templom is egyébként múzeumként működik, tehát hogy minimálisan látogatják természetesen, de hogyha bekopog az ember, akkor beengedik, és körbevezetik, és szívesen mesélnek róla, és nagyon szépen karban van tartva.
Találkoztál-e a kolostorban szerzetessel, tudtál-e beszélgetni ott helyi emberekkel?
Nem, sajnos erre nem volt lehetőség.
Hogy nézett ki? Írd egy kicsit le ott a környéket, a tájat, az épületet, hiszen a rádióban nem látszik, hogy nagy épületekről van szó, mennyire díszesek, milyen a táj körülötte, hegyek vannak, vagy sivatag.
A kolostorok elsősorban Mardin környékén találhatóak, illetve Mardin határában. Gyakorlatilag ugye a mezopotámiai fennsík környékéről van szó, ami egy elég kopár vidék, és minden egy ilyen sárgás mészkőből épül, tehát minden épület ezekből a nagy faragott mészkőtömbökből épül. Emiatt nincs erőteljes díszítés, csak maga, amit a kőbe tudnak faragni tulajdonképpen, viszont hatalmas épületekről van szó, hiszen ezek régebben gyakorlatilag oktató központként is működtek, emiatt nem csak vallási, hanem tudományos központként is tekintettek rá, és többek között valószínűleg ezért is fektet nagy hangsúlyt a török állam a mai napig, hogy ezeket jó karban tartsa.
Azt mondtad, a múltkor beszéltél róla, hogy a gasztronómia nagyon fontos, számodra is, így kerültél ide, nem is elsősorban a keresztény emlékek miatt, amelyekre véletlenül bukkantál a gasztronómia farvizén tulajdonképpen, vagy hát révén. És azt is mondtad, hogy nagyon érdekes, hogy a különböző felekezetek ugyanazt eszik.
Így van.
Hogy tulajdonképpen ez egy ilyen kulturális nyilván az, ami ott megtalálható.
Így van.
Mi mindent esznek? Egy picit zárójelben azért érjünk ki erre
is. Igen, nagyon szívesen.
Mit ettél ott? Mi a különlegessége annak a környéknek?
Alapvetően Kelet-Törökországra az jellemző, hogy sokkal erőteljesebben fűszereznek, mint mondjuk a nyugat-törökországi tengerparti vidéken, és sokkal több vörös húst fogyasztanak, tehát elsősorban bárányt és marhahúst, olívaolajat kicsit kevesebbet használnak, mint mondjuk nyugaton, a főzéshez elsősorban inkább állati zsíradékot, tehát elsősorban vajat és tisztított vajat használnak. Zöldségeket is nagyon fantáziadúsan használják, akár mezék, tehát előételek, levesek, köretek készítéséhez. A desszertek pedig erőteljesen sziruposak, ez a többek között ugye abból is adódik, mert erre a környékre az a jellemző, hogy hát nyáron akár 50 fok is előfordulhat, szóval erre mindenképp felhívom az érdeklődők figyelmét, hogyha ebbe a régióba szeretnének utazni, akkor nagyjából májusig, vagy hát június közepéig bezárólag, vagy szeptember után utazzanak ide, mert a nyár az elképesztően meleg. És hát ugye régebben, amíg nem volt hűtőszekrény, meg bármilyen hűtési lehetőség, addig fontos volt, hogy például, hogyha desszerteket készítenek, akkor azok minél hosszabban elálljanak, és hát ez a nagy mennyiségű cukor tette lehetővé azt, hogy ezek a desszertek ne romoljanak meg hamar. A fűszerezésre pedig az a jellemző inkább, hogy markánsabb fűszereket használnak, például a római köményt, sanliúrfára nagyon jellemző a csípős ételeknek az elkészítése, tehát a környékben nagyon sokfajta paprika terem, ezt nagyon sokféleképpen dolgozzák fel, és vannak olyan szárítási módszerek, amik a csípős paprikáknak még erőteljesebben kihozzák a csípősségét, szóval ott egészen extra erős csiliszerű paprikák is felfedezhetők, úgyhogy ott óvatosan, Sanliúrfa környékén óvatosan kell bánni az ételekkel, és háromszor rá kell kérdezni, hogy biztos ehető egy nyugat-európai számára, de egyébként fantasztikus húsételeik vannak, tényleg csodálatos a vendéglátás, és egyébként én azért szoktam javasolni, hogyha valaki nyitott arra, hogy új ízeket kipróbáljon, új régiókba ellátogasson, mert a szállás is és az étkezés is nagyjából fele annyiba kerül, mint mondjuk Isztambulban. Nagyon nagy örömmel fogadják azt, hogyha valaki külföldiként ebbe a régióba látogat, mert sokan inkább megragadnak ugye nyilván Isztambul és környékénél.
Tehát akkor is, hogyha az ember keresztényként megy oda, keresztény emlékeket fölkeresni, abszolút, akár zarándoklatra, őket ez nem zavarja muszlimként.
Dehogy is, nem, egyáltalán nem. Én ugye egyedül lányként is sokat utaztam Kelet-Törökországban, ugye ezt mindig el szoktam mondani, hogy Törökországban minél keletebbre megyünk, annál konzervatívabb vallásilag az ország, de ez nem azt jelenti, hogy bármit ráröltetnének az emberre. Tehát ahogy említettem, ugye Sanliúrfa az egyik legkonzervatívabb városa Törökországnak, és szerintem magamon kívül nem nagyon láttam olyan hölgyet, aki nem volt kendő, de mégsem éreztem azt, hogy szúros tekinteteket kapnék, hogy én miért nem veszem föl. Természetesen, hogyha belépünk egy mecsetbe, akkor eltakarjuk a fejünket, de hát, hogyha a Vatikánba belépünk, ott is kötelező felöltözni hosszú ujjúba, hosszú nadrágba. Úgyhogy szerintem, hogyha ezeket a kulturális vagy vallási szabályokat vagy előírásokat tiszteletben tartja az ember, és nem egy miniszoknyában próbál bemenni a mecsetbe, vagy bármelyik fontos szakrális helyre.
Hát akár a keresztény templomba sem megyünk be.
Pontosan. Tehát mindig fantasztikusan jó vendéglátásban részesültem, mindig nagyon kíváncsiak voltak arra, hogy én honnan jöttem, miért jöttem oda, mit csinálok ott, amikor például emlékszem rá, amikor Ábrahám szülőhelyét mentem el meglátogatni. Ott is nagyon érdekes volt ezt megélni, hogy tulajdonképpen keresztények és muszlimok ott egy helyen imádkoznak, és ülnek le, és meditálnak, és icogatnak a forrásvízből. Szóval, hogy ezekkel a történetekkel én is egy kicsit azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy mennyi közös van a két vallásban, két kultúrában, és hogy inkább erre kéne koncentrálni, mint a különbözőségeinkre.
Tóth Ágival, a török konyha művészet szakértőjével, volt gasztrodiplomatával beszélgetünk a kelet-törökországi keresztény emlékekről. Van-e még olyan hely, amit szeretnél bemutatni, ahol jártál?
Bár én ott nem jártam, viszont mindenképp mesélni szerettem volna róla, mert ez is egy fontos Bibliában szereplő hely, ugye az Ararát hegy, ahol Noé bárkája megakadt a nagy árvíz során, ugye az Ararát hegy az most Kelet-Törökországban található, és ugye ezt is sokszor elfelejtjük, hogy az Eufrátesz és Tigris folyók, amikről a történelmi órákon olyan sokat beszélgettünk és tanultunk.
A civilizáció őshazája.
Igen, igen, ez is most ugye Dél-Kelet-Törökországban található, tehát Diyarbakir, amit említettem, ez ugye a két folyó között található, tehát már csak ennek is egy nagyon különleges atmoszférája van és energiája, hogyha az ember egy ilyen ősi helyszínre ellátogathat.
Az Ararát hegyen egyébként kutatások vannak, úgy tudom, ott kutatták azt a helyet.
Igen, igen. Illetve amit még szerettem volna kiemelni, az Kappadókia, hogyha már megemlítetted a tegnapi adásban, mert ott ugye az első századtól jelen voltak már a keresztények, és ami az elképesztő érdekes, hogy ott ugye nagyon könnyen vájható sziklák vannak, és emiatt hatalmas nagy föld alatti városokat alakítottak ki az akkori keresztények, azért, hogy a rómaiak elől, meg az üldöztetés elől elbújjanak. Gyakorlatilag a IV. Század környékén volt a kereszténységnek ott egy aranykora, így hivatkoznak rá a törökök is. A mai napra még folyamatosan folynak az ásatások, mert végeláthatatlan hatalmas területen fedeztek föl föld alatti városokat. Jelenleg nagyjából 200 föld alatti várost fedeztek fel, ebből a legnagyobb Derinkuyu, ami lefelé, tehát semmi nem látszik ebből a felszínen, csak van egy múzeumi kis recepció, ahol megvesztük a jegyünket, majd idegen vezetővel egy lépcsőn elindulunk lefelé, 18 emelet mély ez a város, és fénykorában 30 ezer embert tudott elszállásolni, és ez csak egy város.
Keresztény város.
Így van.
Voltál ott? Jártál?
Voltam.
És
voltam,
mit láttál? Igen. Na, hát erről mesélj, mert ez nagyon izgalmas. Hát erről nem is hall a magyar ember.
Igen, igen. Ezek a városok kis barlangba vájt, hát kis, nagy mélyedések, és gyakorlatilag labirintus.
Tehát vannak abszolút utcák, házak nyílnak, vagy szobák nyílnak belőle,
szobák,
temetkezési
igen,
helyek,
így
templom,
van, igen.
Miséző
tehát ezeket,
hely.
Ezeket folyamatosan kutatják, és próbálják rekonstruálni, hogy vajon melyik emeleten, melyik kis szobák és bevált helyiségek mire, hogyan funkcionáltak. Voltak olyan részek kialakítva, ahol főzni tudtak, és akkor ott a hát nem az elszívás, de a levegőztetés az meg volt oldva, hogy ott tüzet tudjanak rakni gyakorlatilag a föld alatt. Voltak külön temetkezési helyek is, ennek is megtalálták az emlékét, és voltak külön olyan helyszínek, amit pedig nagy valószínűséggel közös misék megtartására használtak.
Találtak-e ott tárgyakat?
Igen, most nincsenek kiállítva tárgyak, tehát alapvetően, hogyha lesétál az ember, akkor egy ilyen kőbe vált labirintusban találja magát. Ugye ezért kell mindenképp idegenvezető, mert egyébként biztos, hogy eltévedne az ember, és az idegenvezetők mesélnek a történelemről és arról, hogy miket fedeztek fel eddig, de festményeket, tehát falfestményeket én nem nagyon láttam, őszintén szólva, és kiállítva nincsenek tárgyak, itt inkább maga az élmény érdekes, klausztrofóbiásoknak nem ajánlom, hogy tényleg több emelet mélyre tud lesétálni az ember, és közben elképesztő érdekes történeteket hall erről a korról.
Ki tárja föl ezeket az emlékeket, például ezeket a föld alatti városokat, a török állam, vagy odaengednek akár nyugati régészeket?
Biztos vagyok benne, hogy nyugati régészek is dolgoznak ott, mert rengeteg sok ásatás van Törökországban, nem csak keresztény emlékekkel kapcsolatos, hanem még sokkal korábbi történelmünkkel kapcsolatos ásatások, és minden helyen dolgoztak nyugat-európai archeológusok is, tehát egész biztos, hogy ez is csapatmunka volt, hogy akár Derinkuyút feltárták, vagy a további ásatások, amik most is folynak, abban is biztos vesznek részt, de alapvetően ezeknek az irányítója és felügyelője mindig a turisztikai minisztérium.
Ugye ezek a föld alatti városok, ezek mekkora területen fekszenek?
Hát szerintem minimum 100 négyzetkilométeres környék, de hát Kappadókia ez egy hatalmas régió.
És mindegyik látogatható, vagy egy-egy látogatható van?
Néhányat nyitottak meg csak a nagy közönség előtt, tehát szerintem ami a leglátványosabb és a legnagyobb az Derinkújú, általában a turista csoportokat odaviszik, még egy-kettő van szerintem, ami látogatható, de ugye nagyon sok még feltárás alatt van gyakorlatilag.
Ezek a helyek, amikről meséltél, ez a Szentpéter barlangja, aztán a kolostoros terület, ezek a föld alatti városok, vagy akár az Ararát-hegy egymástól mennyire vannak távol? Tehát mondjuk egy füsttel meg lehet-e őket nézni, mondjuk egy hét alatt, ha valaki oda megy, akkor ott körbe tudja járni?
Hát Törökországban hatalmas távolságok vannak, azt azért mindenképp érdemes észben tartani. Én azt gondolom, hogyha az összes közép-törökországi, illetve kelet-törökországi emléket végig szeretné járni az ember, akkor arra akár két hetet is érdemes rászánni, hogy ne kelljen rohanni, de hogyha mondjuk Kappadókiát kihagyjuk, mert ez egy kicsit távolabb esik ugye a dél-kelet-törökországi régiótól, akkor nagyjából egy hét alatt is végig lehet járni, hogyha ez egy szervezett buszos túra tud lenni, vagy akár egy bérelt autóval, mert egyébként fantasztikus az úthálózat, ezt azért mindenképp szeretném elmondani. Szóval, hogyha valaki nem feltétlenül előre szervezett útra szeretne menni, hanem saját maga fedezné fel a környéket, akkor egyszerűen elrepül Isztambulból, akár Sanliurfába, akár Gaziantepbe, minden városnak van saját repülőtere, és onnan autót bérelve körbejárhatja az egész környéket. Ezek 1-2-3 óra a távolságra vannak általában ezek a városok egymástól.
Hova érdemes, mint központba utazni, hogy onnan kiindulva kiránduljunk?
Én azt gondolom, hogy Mardin, ahogy az előző adásban is mondtam, egy fantasztikus város, történelmileg is, gasztronómiai szempontból, és talán, hogyha fogalmaztatok úgy, az a legkevésbé nagy kulturális sok. Mert azért, amit Isztambulban tapasztalunk, az nagyon más, mint Kelet-Törökországban, és Mardin szerintem egy nagyon jó bevezetés. Naponta több repülőjárat is van Isztambulból, szóval nagyon könnyen megközelíthető, fantasztikus éttermek vannak, csodálatos szálláshelyek, szóval szerintem az egy nagyon jó kiinduló pont lehet. És aztán innen csinálhatja azt is az ember, hogy ilyen csillagtúraszerűen minden nap máshova látogat el, de hogyha nem akar nagyon sok időt tölteni az utazással, akkor lehet, hogy érdemes inkább egy körtúrát szervezni, és akkor mondjuk minden nap vagy minden másnap egy másik városban aludni.
Mi volt az, ami téged különösen is megérintett, akár lelkileg is, vagy akár amire rácsodálkoztál, vagy volt-e valami megható, vagy megmosolyogtató történet?
Diyarbakirban volt egyszer egy olyan történet, és akkor ezzel ki tudnám hangsúlyozni azt, hogy a török vendéglátás és vendégszeretet és a nyitottság az mennyire erőteljesen jellemzi őket, hogy leültünk egy édességboltnak, egy cukrászdának a teraszára, elkezdtünk beszélgetni a férjemmel magyarul, és mellettünk ült egy török férfi, aki hozzánk szólt angolul, megkérdezve, hogy milyen nyelven beszélünk, mert ez neki nagyon ismerős, és mondtam, törökül visszaválaszoltam neki, hogy magyarul beszélgetünk, és azt mondta, hogy ó, hát ez fantasztikus, mert hogy ő rengeteget járt Magyarországra, nem tudom már mivel kereskedett, és hogy neki Újpesten vannak barátai, hát mondom, már az is csoda, hogyha egy török el tudja helyezni a térképen, hogy hol van Budapest, nem, hogy ezt tudja, hogy hol van Újpest Budapesten belül, és hogy ő imádja a magyarokat, és imádja Magyarországot, és ő nagyon szeret idejárni, és elbeszélgettünk egy kicsit a fociról, és minden egyébről, ami ilyenkor egy közös téma tud lenni, és akkor egy negyed óra múlva mondta, hogy hát nagyon örült, hogy itt lát minket, és hogy ez fantasztikus, hogy mi ilyen messzire eljöttünk, és kíváncsiak vagyunk az ő kultúrájukra. Elköszönt, és akkor nagyjából egy 10 perc után, miután megettük a sütinket, bementünk, hogy akkor kifizessük a számlánkat, és azt mondta az ottani eladó, hogy az úriember, akivel beszélgettünk, már kifizette a számlánkat, úgyhogy nincs mit fizetni. És ez tökéletesen leírja, mert ilyennel nagyon sokszor találkoztam már, hogy egyszerűen annyira örülnek annak, hogyha mindenféle előítélet nélkül oda megy az ember, és nyitottan kíváncsi rájuk, és szívesen beszélget velük, akármilyen nyelven, akárha csak mutogatva, vagy bármi is legyen az a közös nyelv, és tisztelve az ő hagyományaikat, igazából csak a közös pontjainkra és a közös örökségünkre koncentrálunk, és ezt próbáljuk felfedezni, és nyitottak vagyunk az ételeikre, kíváncsiak vagyunk arra, hogy ők hogy élnek, ezt elképesztően értékelik, és és fantasztikus vendéglátásban lehet így része az embernek.
Tehát bátran lehet Abszolút. Ott utazgatni igen, keresztényként igen. is, és felfedezni ezeket
van,
a nagyon szép
nagyon
kulturális
ajánlom.
Vallási emlékeket is.
Így van, így van.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, a Kerengőben Tóth Ági, a török konyhaművészet szakértője, korábbi gasztrodiplomata, a Nár Gurmé márka alapítója volt a vendégünk, akivel Kelet-Törökország és Kappadókia keresztény emlékeiről, kegyhelyeiről, templomairól beszélgettünk. Az interjú második részét hallották. Ezt a műsort és a tegnap elhangzott első részt is megtalálják honlapunkon, valamint a Spotify és Apple Podcast alkalmazásokon. A technikus Urbán Péter, a zenei szerkesztő Varga Ramona volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Pozsgai Nóra.